Kedves gyülekezet, felemlévők és az igényültetés felvételre hallgatók, Isten szent igényét ma, Ezékiel próféta könyvének a 34. részéből olvassuk, a 34. fejezet 10-től a 16. versekig terjedő szakaszát, majd a 34. verset olvassuk. Így szól az Úristen imé, megyek a pásztorok ellen, és előkérem nyájamat az ő kezükből, és megszüntetem őket a nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik többé a pásztorok önmagukat, és kiragadom juhaimat szájukból, hogy ne legyenek nékik kételül. Mert így szól az Úristen imé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána, miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszélett juhai között, így tudakozódom nyája után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahová szétszóródtak a felhőnek, borúnak napján. És kihozom őket a népek közül, és egybegyűjtem a földekről, és beviszem őket az ő földjükre, és legeltetem őket Izrael hegyein, a mélységekben és a föld minden lakóhelyén. Jó legelőlegeltetem őket, és Izrael magasságos hegyein leszem apjuk. Ott feküsznek jó akkorban, s kövér legelőlegelnek Izrael hegyein. Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úristen. Az elveszettet megkeresem, az elüzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget erősítem, és a kövéret, erőset elvesztem, és legeltetem őket, mint illik. Ti pedig az én juhaim, legelőbb nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig istenetek, ezt mondja az Úristen. Ez a gyülekezet, talán itt az utolsó versnél kell kezdenünk a mai szakaszunknak az értelmezését. Itt világosan elmondja a proféta szavával az örökkévaló Isten, hogy nem úgy általában a pásztorok kötelességéről van szó, az sem lenne éppen elvetendő, hogy a proféta az állatvédelemről szól, és megmondja, hogy egy igazi mezőgazdasági szakember, aki birkákkal foglalkozik, az hogyan törpi be a hivatását, ez is teljesen rendjén való lenne, ám de itt világosan azt mondja az Úr, hogy ti vagytok az én juhaim, a legelőbb nyája, emberek vagytok, én pedig istenetek, ezt mondja az Úristen. Tehát az igazi pásztor és az igazi juhok, és akkor így nyilvánvalóan a legelő és mindenféle egyéb kép ebben a szakaszban átfordítandó lelki táplálkozásra és mindenféle egyéb lelki üzenetre. De nézzük meg azt a három dolgot, ami köré a gondolatainkat most ma megint összegyűjthetjük. Nagyon kellemetlen dolog egy lelki pásztornak ezt a fejezetet olvasni, mert bizony ennek az első része különösen arról szól, hogy Isten elégedetlen a pásztorokkal. És ahogy gördülnek egymás után a mondatok, lassan az lesz nyilvánvalóvá, hogy az Úr megmondta a dolgot és felmond az ő munkavállalóinak elégedetlen velük, és kénytelen éppen ezért saját kezébe venni az ügyet, és azokat a dolgokat, amelyeket eddig közvetve másokon keresztül végzett el, azt most valahogy közvetlenül fogja irányítani. Mi az Úr baja a pásztorokkal? És akkor itt szabad nem csak lelki pásztorokra gondolni, innen jön egyébként a kifejezés már kezdetekben Ábelnél és egyszerűen a birkákkal foglalkozó személyt jelenti, hanem a szemlélő nő lelki pásztort is, akinek lelki ügyekben is van véleménye, nem véletlen az ő, vagy az ők, mindkettőjük kiválasztása az Úr részéről, ami hát előbb Káinnak és aztán Ézsaunak komoly lelki problémákat is okozott. Szóval szent szolgálat ez, akkor is, hogy közben valami civil dolgot is csinál valaki, és az ókori királyok nem véletlenül szerették magukat úgy nem lefotográfáltatni, mert akkor nem létezett, hanem kőbe faragtatni magukat, hogy a vállukon visznek egy bárányt. Ki ne látott volna, akár a Szíriából, akár máshonnan a Közel-Keletről mentek leleteket, ezek megvannak még, és nem tette tönkre őket a legújabb kori szörnyűség, a Szájszisz állam. Szóval szerették magukat pásztorként ábrázoltatni, mert ebben sok minden összefoglalható, ahogy ezt látni is fogjuk majd. De mondom, először ennél kell megállnunk, hogy a felelősséggel rendezett személy, akár családfő, akár valamilyen foglalkozás, űzés, vezető, másokról gondoskodni köteles személy, az fokozottan ott áll Isten előtt számadással, nem önmagáért, nem a rábízottakért. Tehát nem úgy van, ahogy ott, akkor, abban az időben, ebben a nehéz történelmi, politikai helyzetben volt, amikor elvárhatná az ember, hogy mindenki összekapja kicsit magát, mindenkit áthat a bűnbánat, és magában néz, önvizsgálatot tart, és azt mondja, hogy bizony valamit elrontottunk, mert ezért van rajtunk ez a baj. Azt kell mondanunk, hogy nem így történt akkor sem, és nem szokott így történni, hogy a pásztorok összekapják magukat, hogy miért, vagy hogyan teszik mégis ezt. Az Isten titka is, mert ő munkálkodik bennünk, és van bőségesen bibliai példa, akár Dávidról, akár Péterről, vagy az apostolokról, és más bibliai szereplőkről is, Sámsonról sorolhatnánk még egyéb személyeket is, akik életünknek egy pontján, bizonyos érepülés után, vagy pestélyesen mondjuk, ahol mégis újra meghallották annak az Istennek a szavát, aki szól egyszer vagy kétszer, jobb könyve szerint, de sokszor több alkalommal is, mert nem akar róla lemondani. Egész Izraellel kapcsolatban is ez az Úrnak a szándéka, nem mond le az ő elhívásáról, és arról, hogy a népek között az első szülött felhatalmazásával és felelősségével az örökkévaló üzenetét és értékrendjét képviselni. Szóval az első pontunk a pásztorok ellen szóló ítéletes üzenet, akiknek sajnos ki kell venni a kezéből, előkérem nyájamat az ő kezükből, megszüntetem őket a nyájlegeltetését, a kicsit körülményes ez a mondat. De hát egy emelkedett, veretes bibliai szöveg ez, egyszerűen mondhatnánk azt, hogy leváltom őket, elkergetem őket. Az Úr Jézus szavaiból idéztünk imádság előtt, aki egyszerűen le is fokozza a társaságot, és azt mondja, hogy a vész pillanataiban feltett pásztorok közül némelyek béresként mutatkoznak, hogy ki a béres, az, aki valamilyen fizetségért, ha megfizetik, zsoldért, hajlandó bizonyos feladatokat ellátni egészen addig, amíg valami rendkívüli veszély farkasai oszlák képében meg nem jelenik a színen, és akkor azt mondja az Úr, hogy elfut a véres, nem az ő véle nyári. A jó pásztor pedig kockára teszi az életét, életét adja a nyugodtért. Ez egy egészen egyszerű dolog. Nem jár érte, külön dicséret. Ez a természetes. És ezért van az Úr felháborodva itt a pásztorok ellen, ezért megyek ellenük, mondja itt a ige, és ezért szüntetem őket meg a nyáj legeltetésétől, mert nem használhatók erre a feladatra. Ez az első dolog, amiről itt beszélnünk kellett, és örülök, hogy a textust így jelölték ki, mert amúgy 11. versről kezdődne ez a rész, ami aztán az igehirdetésnek mondjuk így a tárgyalása van, a súlyosabbik része. Mert ebben a második részben két nagyon súlyos kijelentés is van, amik köré számtalan kis apró részlet szervezhető. Az egyik arról szól, hogy hogyan keresi meg az Úr, vagy hogyan foglalkozik minőségileg az elveszettekkel, két dolgot említ. A mi fordításunkban ez van, hogy magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Ez a tudakozódom utána, ez ami egy kicsit megzavarhat bennünket, az első az érthető. Mert az arról szól, hogy el kell indulni, és hát fogalmunk nincs, hogy merre felé, valahol, akár céltalan is, és meg állva fülelve, szemlélődve keresni kell valahová elcsatlakozott bárány, melynek az a tulajdonsága, hogy nagyon jól el tud egyedül veszni, megy akár merre, amerre élelmet találhat, illetve amerre kezdet tartja, de nem tud visszatalálni. Nem igazán bölcs, jól tájékozódó állat a bárány, ha igaz, nem értek a dolog szakmai részéhez, de amikor így egy-egy ilyen textus kapcsán olvasgat róla az ember, akkor ilyesmiket tud meg, hogy nagyon ügyesen eltéved egyedül, de nagyon nem tud hazatalálni. És ezért ideális kép, mert ilyenek vagyunk mi mind, hogy nagyon ügyesen el tudunk tévedni, menni a magunk orra után, betelni a magunk bölcsességével, és egészen addig, amíg nincs baj, addig nem is zavar ez minket. Nincs bárány, melyet zavarna, a nyáj távol léte, a pásztor távol léte, egészen addig, amíg a bokor túlsó oldaláról egy micsógó pofa fel nem tűnik, vagy amíg el nem fogy a legelő, és víz tehetetlen. Nem tudsz tovább lépni. Nem lehet önmaga pásztora. Még egy vezérkos sem lehet a nyájnak a pásztora. Ugye szamarat is azért tartják a juhászok, mert bárány valami után akar menni, és a szamár után szokott menni a nyáj. Vagy éppen mondjuk a kos, ahol kolompol, akkor oda próbálnak abba az irányba menni, de a kosnak nincs koncepciója, hogy valószínűleg a szamárnak se. De a kosnak semmiképpen. Nem arról van szó, hogy azért kolompol, mert ő valami fontosat tud. Egyszerűen a nyakában van akasztva a harang, mint nekünk, pásztoroknak, és harangozunk, hívunk embereket bűnbánatra, Isten követésére. De koncepcióban csak a pásztoroknak van. Ezért ő nem váltható le. Az örökkévaló Isten nem tudjuk pótolni. El vagyunk mi egy darabig, és nem értéktelen az életünk, sőt, életünket adom a juhokért, mondja a jó pásztor János evangéliuma szerint. Miért ilyenre teremtette Isten az embert, hogy elvész és elrúglik? Mert a másik szavunk, ez a tudakozódom utána, ez a héber kifejezés arról az aktusról szól, amikor a metsző a levágott állatot megvizsgálja, a beleit is megvizsgálja, hogy nem beteg-e. Alkalmas-e az áldozatra és a fogyasztásra. A csak bárányról, mint bárhol, bármilyen egyébről, tyúkról, egyéb élőlényről is szó van, tudakozódik a szakember, és keresi a bajnak az okát. Tehát az Úr maga utána megy az elveszettnek, bárhol legyen is, élete kockáztatásával is. Lukács 15-ben a jó pásztorról szóló példázat, az egy elveszett, a százból egy elveszett bárány történetében látjuk, hogy a jó pásztor nem mondja, hogy hiba százalékon belül van az az egy. Hát Istenem, majd a következő ellésnél ott pótolnak a hiány. Nem tud egyről sem lemondani, az egy százalék neki abban a pillanatban fontosabb, megsértődhet ezen a 99 és megütközhet ezen a laikus, de így igaz, abban a pillanatban, ha nem is hagyja, hát nem ereszti szélnek a 99-et, hanem bezárja a pusztai karámba, de abban a pillanatban igen, fontosabb neki az az egy elveszett, akiért mindent ad, és az életét is kockáztatja. A másik dolog viszont, hogy nem akarja, hogy szertűnő sömörkőzés, ezek is bibliai régies szavak, de bármiféle ártalan betegség legyen ügye a tisztaságára. És akkor ennek ellentéteként azt kell mondanunk, hogy a hütlen pásztorok nem mentek utána az elveszettnek. A hütlen pásztorok nem vigyáztak a nyárnak az egészségére, és nem kutatták, hogy mitől is van az a baj, és nem kutatták, hogy mivel is lehet azt a bajt megszüntetni. Igen, a pásztori és a lelki pásztori munka is egy ilyen kényes és fontos feladat. Nem titkokban vájkál a lelki pásztor, amikor lelki gondozóként tanácsot ad, vagy kérdez, bár előről is megoszlanak a vélekedése, hozzám nagyon közel áll az a fajta szemlélet, amely nem kutakodó kérdéseket tesz fel, hanem adja beszélni a másikat, de a cél mindenképpen az, hogy valahogy tudakozódjunk az életet megnehezítő, megrontó, lerövidítő bajok után a gyógyításnak a szándékával, és azt mondja az Úr önmagáról, hogy én ezt magam fogom most tenni. A másik dolog, amiben 6 különböző dolgot mond önmagáról, mint tevékenység végzőjéből a következő ige szakasz, az egy új exódusnak a gondolatát veti fel. Egy új védelembe helyezés, ugye, amit Mózes csinált, kihozta a népet Egyiptomból, ahol nem volt jó. Már említettem, de nem lehet elég gyakran mondani, hogy nem az volt a baj, hogy nem lehetett dolgozni Egyiptomban. Igen, volt olyan, hogy a csecsemőket hagyták meghalni, vagy hozzásegítették őket, de az emberek dolgozhattak, hát két probléma volt, az egyik, hogy migránsoknak tekintették őket, és az volt a véleményük, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent Izrael ott Egyiptomban, mert ha netán egyszer megtámadnak minket, biztos az ellenséghez fognak állni. Tehát ne higgyük azt, hogy ez egy gyökeletű gondolat, migránsoknak tekintették őket, volt ebben valami hajdan, József idejében az éjség elől menekültek szülőföldjükről, de mindig hazavágyakoztak, és aztán az lett a baj, amikor el akartak menni, mert az pedig gazdasági problémát jelentett, az egyiptomi építőipar összeomlott volna, és összeomlott talán egy időre attól, hogy elmennek ezek a szegény májövető emberek innen. Szóval a pásztor abban kell, hogy gondolkozzék szüntelenül, hogyha egy szétszóratás, egy megsemmisüléshez vezető állapot elkezdődött, akkor ebből valahogy ki kell hozni a nyáját. Így mondja itt az Úr önmagáról, hogy tudakozódom a nyájam után a vésznek a pillanatában, nem önmagával foglalkozik, mi lesz most én velem. Ugye ezt ezért kielmondja a babiloni fogság prófétája, aki vagy átélte, vagy ha igaz, akkor már ott kint született a fogságban, de ez a kérdés foglalkoztatta szüntelenül, mi történt ott akkor, amikor beütött a baj, és amikor elhúzoltak mindenkit, de vajon a vezetők a saját vagyonuk mentésével voltak-e elfoglalva, vagy elemésztette őket, hogy mi lesz a mi népünkkel, hova kerülnek, ki tudja, hol vannak és mi történik velük. Tehát tudakozódom nyájam után, kiszabadítom őket minden helyről, ahová szétszóródtak a felhőnek, borúnak napján. Nem tudom, tudjuk-e, hogy Izraelben van egy olyan hivatal, vagy egy olyan kezdeményezés, hogy azt figyelik, hogy a világ különböző pontjain hol tűnik el, kerül börtönbe, vagy problémás helyzetbe egy zsidó, és akkor elkövetnek azért, hogy kiszabadítsák. Ezen általában nem zsidók meg szoktak sértődni, és felvetik a kérdést, hogy miért csak a zsidókról gondolkodnak így, és ilyenkor én is meg szoktam kérdezni, hogy eljött, miért nem kérdezett meg, hogy a te néped felelősei hol vannak. Hát a zsidóknak kell mindenkiről gondoskodni. Ez egy példa. Tessék követni ezt a példát is. Neked ne az fájol, hogy a zsidó miért menti meg a zsidót, hanem az fájol, hogy a magyar miért nem érdekli, hogy mi történt a másik magyarral. Tessék akkor utána menni, és nem kigúnyolni, megmagyarázni, hogy mindenki tehet a maga problémájáról. Szóval az Úrnak nem tetszett, hogy így gondolkoztak a pásztorok, a maguk irháját mentették. Én most megkeresem őket, a felhőnek és a borúnak a napja, ez Jeruzsálem eleste konkrétan, és nem tudom, hogy van-e bárkinek közülük valamilyen háborús tapasztalata, volt-e már olyan pillanatban, ahol minden égett, ropogott, és ahol szerencsével, úgynevezett szerencsével lehetett csak életben maradni, most ez ilyen pillanat volt, és ebben a helyzetben senkinek nem rújjuk fel, hogyha ész nélkül menekül ki, merre lát, de azt mondja az Úr a pásztornak, ezt nem engedem meg. A pásztortól ezt nem fogadom el. A pásztortól azt várom, hogy függetlenül attól, hogy a felhő és boru napja milyen szörnyű, őt az emésze ott, hogy is mi lesz az én jogaimban. Kihozom őket a népek közül, egybegyűjtöm a földekről, és aztán nem csak kihozom, van egy kedves mondók, ami Bikkesz akkor, ami arról szól, hogy ha csak kihozott volna bennünket az Úr Egyiptomból, már az is nagyon jó lenne, de be is vitt bennünket. Tehát nincs annál fájdalmasabb dolog, mint hogy kijövünk a bűnből, a világunkból, bajokból, és nem érünk célba. Igen, így van, már az is jó, ha nem kell rabszolgának lenni. De a senki földjén elveszni, az is borzasztó. Tehát én nem csak egybe gyűjtöm, kihozom, megkeresem, kiállok mellette a felhő és boru napján, hanem beviszem őket az ő földjükre, és nem csak beviszem a földjükre, legeltetem őket, gondoskodom róluk, megteremtem a megfelelő feltételeket, jó legeltetem őket. Izrael magasságos hegyei lesz az apjuk, miért ott, mert az a biztonságos hegy, ugye le lehet rohanni, bármit a bőrben, de ön tetejéről látszik, a közelgő ellenség ott vannak véve, ott feküsznek, jó akkor van, ővé legelő legelnek Izrael hegyei, én magam legeltetem nyájamat, és én nyugosztam meg őket, ezt mondja az Úristen. Amikor Jézus a megfáradtaknak ezt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztatok. Ugyan erre gondol Istennek, nincs terhére a nyughatatlan, becsavarodott ember. Nekünk viszonylag hamar az agyunkra tud menni, hogyha valaki jön a maga bajaival, a követelőzéseivel, a hisztériájával, az önmaga körül forgolódásával, de nem mi vagyunk a jó pásztor sajnos, és ez az, ami most ebből a szakaszból kiderül, hogy az Úrnak nem lehet az agyára menni, és őt nem lehet kibillenteni a végetüléséből, és nem egyszerűen elszenved bennünket, hanem megnyugoszt, nyugalmat áraszt az ő közelsége, az ő jelenlétében valódi békességre lennünk, tanuljuk, megtanuljuk, hogy hogyan kell vinni azokat a terheket az ő igájába, amelyek eddig összeroppantottak és elveszítettek bennünket. És harmadszor, mi is ennek a kis szakasznak a harmadik fontos üzenete, hogy noha az Úr leváltja a hűtlen és alkalmatlanná vált pásztorokat, de azért elmondja, hogy mi lenne a dolguk. A pásztornak a dolga nem az, hogy cifra szűrét heverészre furuljázgasson, hogy pásztorbotot faragjon neki, nekem is van ott a szobában egy pásztorbotom, arra szoktam használni, hogy amikor a légkondi berendezésre búgni kezd, akkor oda kopítok vele, és akkor elhallgat a búgás. Ez az én pásztorpatomnak a jelentősége, ami rá van faragva, hogy megy a juhász a szamáróföldi, nagyon szépen kifaragott pásztorból. Hát nem ez a pásztornak a dolga, hogy cifra szűrén heverészen is furjázgasson, a botját faragja. Ha éppen van ráérő ideje, szép, ezek a romantikus áralányos részei a pásztori életnek, van, aki nem megy ezen túl. De az ott most elmondja, hogy mi is az ő programja, a munkaköri leírás. Mi a pásztor munkaköri leírása? Az Úr ezt teszi eléjük mintaként. Azt mondja, az elveszettet megkeresem. Nem mondunk le az elveszettről. Olyan fontos régi profétai szövegekben és példatörténetekben, akkor arról szól az ige, hogy a pásztor nem jöhet haza azzal, hogy hát megette valahol a farkas vagy az ország bármi. Neki el kell hozni legalább a két fülét, valamit, egy kicsit az elkapott bárányt, mert számot kell adnia érte. Lehet, hogy bekövetkezett a tragédia, és ő nem tudott megbírkózni vele, de el kell számolnia. Nem írhat le senki. Az elveszettet megkeresed, ha nem marad más, meggyászolom, és elhozom a patáját, fülét, farkát, bármit, ami megmaradt bennünk. Nem hagyhatom ott haló korában sem, számon van tartva, néven van nevezve az Úr előtt, nem felesleg, nem mellék szereplő, mindenkire igényt tart. Aztán másodszor, az előnyömet visszahozom. Ellenkezőleg néha gondolva a pásztornak elmegy a béketűrése, akkor ő maga űzi el a nehezen kezelhető bárányt. Ajtót mutat neki, kizavarja a pusztába, így félreértve a bűnbaknak a történetét, a kecskéről és nem bárányról van ugyan szó, de
akivel úgy nem tudunk mit kezdeni, azt leírjuk és kiűzzük, és menjen a dolgára, hagyjon végén bennünket, ne fertőzzen itt a légkör. Ez olyan mélyen benne van a lelkünkben. Az Úr kínlódik velünk, ha kell. Tessék kínlódni azzal, aki egyébként megérdemelni, hogy elkergessük. Tessék visszahozni azt, aki megsértődött, azt, aki megsértett másokat. Akkor Jézus a hegyi beszédben azt mondja, hogy az áldozatodat viszel, ülj le, gondolkozz egy kicsit, hogy nincsen valakinek panasza ellened. Nem azt mondja, hogy azt gondol végig, hogy nem maradt-e a szívedben valaki, akinek nem bocsátottál, meg nem fordítva. Van-e valaki, akinek panasza van ellened, te menj és kezdeményezd meg békérést. Megvalom őszintén, én már sokszor megbuktam ezen az ígért, nem akarom azt állítani, hogy ez nekem légy. De jó pásztorként is, hogyha erre tartok igény, ezt kellene tenni, tudom, az Úr nem adja a láb. Tessék visszahozni az előzöttet, imádkozni érte, és nem mondani azt, hogy átadtuk a sátánnak, és leírtuk őt. Aztán a beteget, töröttet kötözgetem, és a beteget erősítem. Az egyik alapvető kötelessége, vicvéje a hívő zsidó embernek, hogy beteget látogasson. Nem azt kéri tőle, hogy gyógyítsa meg, bár itt az első segélynyújtásnak a fontos leírata is van kötözgetni, bekötözni, vérzést elállítani átmenetileg. De az erősítés, a beteget erősítgetem, a törött kötözgetem, ez mindannyiunktól elválható. Tartsuk benne a lelket. És aztán itt van egy furcsa mondat, a kövéret erőset elvesztem, és azzal zárja ezt a gondolatot, hogy legeltetem őket úgy, amint élik. Érdekes, hogy a Septuagintának ez a Biblia görög fordítása, 3-400-tal időszámításunk előtt 70 tudós lefordította az alexandriai könyvtár számára a Bibliát, és ez azért is érdekes a mi számunkra, mert Pál és az új szövetségi megszólalunk ebből a görög fordításból szoktak idézgetni, és ezért elvárás a mai teológussal szemben, hogyha egy ilyen ószövetségi idézetet az új szövetség előhoz, akkor menjen tovább a Septuagintától az eredeti szöveg felé, mert minden fordítás kicsit feldítés és kicsit magyarázat is, de itt éppen ennél a dolognál érezhető, hogy a görög fordítókat is zavarta ez a gondolat, hogy miért kell elpusztítani a jól táplált bárányokat. Nagyon érdekes majd a következő szakasz, mert itt az Úr a pásztorok után a nyájat is szemügyre veszi, és megállapítja, hogy ott is baj van. Tehát az erősebbek elődösik a bárányoktól a többieket. De erre most igazán nem térünk ki, csak itt ebben az utolsó pontban érintjük meg a problémát, és utalunk arra, hogy valamit azért a görög fordítókot eltaláltak, mert nem is azt fordítják, hogy elvesztem a kövéret, hanem valami olyasmi az értelmező fordításuknak, hogy kordában tartom az erősebbeket. És ez jó, jó ez a megközelítés. Nem kell őket levágni, elmetszeni a torkukat, és nyársra húzni, pörköltet csinálni belőlük, bundájukat kirakni a napot, száradni, besúzni, hogy abba aztán suba legyen, jó kövérek, akkor pláne van mit falatozni, rajzok és a bundájuk is nagyon legyen, nem erről van szó, hanem a jó pásztornak az is dolga, hogy fenntartsa az igazságot és a békességet a nyájon belül, hogy kordában tartsa azokat, akik kevesebb támogatásra szorulnak, akiket nem kell gyámolítani, ölben borzni, kötözgetni, erősíteni, akik túl erősek egy kicsit, az is a pásztor gondja, hogy a békét fönntartsa, és az erőseket megfékezze a túlzott erőködésükben. Szóval itt áll előttünk Isten igényének mai üzenetében, és a mai vasárnap gondolatában, ami azt mondja, szeretetével tele a föld, a gondolat, hogy nincs minden elveszve akkor sem, hogyha a vezetők nem állnak a helyzet magaslatán, Isten nem adja alá a mércét, számon kéri először a pásztorokon a ügyenségünket, mintát ad a maguk számára, vagy a pásztorai számára, tehát lehet megújulni és visszatalálni ő hozzá, de nem mond le a nyájról, és ez nekünk nagyon fontos üzenet. Nem tudunk úgy elveszni. És itt lehet idézni Lukács evangéliuma híres fejezetét, az elveszettekről szóló fejezetét. Nincs az az elgurult pénz, nincs az az elveszett 1%, és nincs az a nagyon-nagyon messzire züllött fékozó fiú, akiről az Úr le akarna mondani. Támaszkodjunk erre, Isten nyájaként, vagy mondom, ha elhívott bármilyen vezető szerepre, kisebb vagy nagyobb körben bennünket, kövessük Istennek a mintáját. Állunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökké való Isten, aki, mint Izrael pásztora mutatkozott be, mint aki az egész föld bírája és pásztora is, vagy Szent ígéd szerint, aki mindenkinek igazságot szolgáltat, és akinek a pálcája alatt időre elvonulnak a lépek. Köszönjük, hogy a mintát rólad és nem emberekről vehetjük, és rád támaszkodhatunk, a te hiteles vezetésed alatt lehetünk. Köszönjük először is ezt neked, és ugyanakkor megérint bennünket, feladattal megbízott személyekként is a mai ige, és kérjük a te bocsánatodat, kérjük a te kegyelmedet, hogy hadd kövessük ezt a szent, tiszta és szép mintát, de rábízottakért ne legyen semmi drága, mint neked, jó pásztornak, aki életében a jóokért, segíts betölteni hivatásunkat.